tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. Műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Fáraok Földjén című műsor Thotmesz művészeti műhelyében. Ezúttal ismét a Királyok Völgyébe látogatunk el, mint a rádió honlapján látják, egy jelenet megint, amiből kiindulunk, és pedig a 62-es számú sírban található ez a jelenet, két férfit ábrázol, az egyik Ai, amint az úgynevezett Szetep jellel, megnyitja egy Oziris szobornak a száját, aki mellett karpusban a neve is olvasható. A szájmegnyitás szertartása, aminek a legjellemzőbb jelenetét látjuk itt, a túlvilági élet szempontjából fontos rítus volt, az ókori egyiptomiak, legalábbis az újbirodalom korától mindenkin elvégezték ezt a szertartást. Tudjuk azonban, hogy a korábbi időkben is, már a piramis szövegek idejében is ismert volt a szertartás, noha nem olyan formában, mint ahogy azt az újbirodalom korától leírták. Mielőtt azonban beszélnénk róla bővebben, a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság híreiből szeretném kiemelni, hogy most hétfőn volt a karácsonyi ülése, ahol nem csak ünnepeltünk, hanem az év eseményeiről is beszéltünk, terveket is szőttünk, beszélgettünk arról is, hogy hogyan, milyen formában és miket valósítsunk meg az eljövendő 2013-as évben. Viszont kedves hallgatóinkat is szeretnénk megkérni, hogy mondják el írásban, telefonon, SMS-ben kívánságaikat, kérdéseiket, hogy a jövő évi program összeállításakor figyelembe tudjuk venni. A másik hír, amit szeretnék elmondani, a Szépművészeti Múzeum Oziris földjén vetélkedőjéhez kapcsolódik. Lezárult az első forduló, a mai nap folyamán a fordulóra beérkezett munkákat nézegettem, rendeztem, töltöttem le. Nagyon sok, nagyon szép, érdekes képet kaptam, rajzokat is, illetőleg egy macska etető tálat, amit egyiptomi jelleggel készítettek el a résztvevők, versenyző csapatok, valamint izgalmas történeteket is arról, hogy mit álmodott a kutyáknak az idomítója. Nagyon izgalmas, érdekesnek ígérkezik a verseny. Következő forduló januárban fog indulni, akkor kapják meg a feladatot a diákcsapatok. Visszatérve most akkor a sírfestményre, amiről szó volt, mint említettem, a Királyok Völgyének az egyik jelenete ez, sárga háttér előtt állnak a szereplők, a sírban pedig közvetlenül a jelenet előtt a jobb falon egy temetési menet látható, ahol 12-en húzzák a szánra helyezett baldahint, amelyiken egy múmia fekszik. A sírkamra bejáratával szemben, ugyanis a sírkamrában található ez a jelenet, a szemközti falnak a jobb szélén található a mi jelenetünk, és ugyanennek a falnak a bal szélén, szintén a szájmegnyitás szertartásához tartozó jelenet, ugyanis ott az asztalon megint csak látjuk ezt a bizonyos szetepeszközt, ami annyira jellemző a szájmegnyitására, és ami valójában egy szobrász eszköz, azt a célt szolgálta, hogy a szobroknak a kifaragásakor a részletek nagyját jelezni tudják, tehát nem a pontos, apró, pici részleteket, hanem nagyjából kialakítsák a részleteknek a formáit. Mint említettem, ez a jelenet egy sírkamrából származik, és pedig a Királyok Völgye 62-es sírjából. Nagyon sokáig azt hitték, néhány évvel ezelőttig, hogy pontos legyek, 1922 óta, hogy ez a Királyok Völgye utolsó sírja, ennek a feltárásával véget ért a Királyok Völgyének a feltárása. Lord Carnarvon és Howard Carter volt az, akik ezt a sírt föltárták, mégpedig egy novemberi napon léptek be 1922-ben először a sírba. Amikor felfedezte Carter a sírt, akkor rögtön táviratozott Carnarvonnak, és így tudtak együtt belépni a sírba. A sírhoz egy lépcsőn lehetett lejutni, ezt is a sziklába vágták, és a lépcső után egy folyosó következett. Idáig a királyok völgye többi sírjához teljesen hasonló. A sírnak a szerkezete, tehát az indulás, a kezdet, a szokványos. Utána azonban meglepetés érte őket, mert hogy egy előkamra következett, és nem folytatódott egyenesen tovább még hosszasan a királysír, hanem az előkamra már mindjárt a sírkamra előkamrája volt, tehát két nagy szobrot láttak, ember nagyságonál is nagyobb szobrot, akik egy elfalazott rész két oldalán álltak, nyilvánvalóan ez az elfalazott rész egy ajtó volt. Carter és Carnarvon tehát az előkamrából mindjárt jobb oldal felé haladt, és alig több mint fél méter után egy arany lemez volt, ami elállta az útjukat, és ez az arany lemez egy kápolnához tartozott, egy fa kápolna, ami arany lemezzel borítva, szinte az egész helyiséget betöltötte. Ennek az ajtaja is föl volt törve, ugyanis az összes helyiség, amin átmentek, tehát a folyosó meg az előkamra, szétszórt, töredékes leletekkel volt tele. Ez egyértelműen jelezte, hogy ezt a sírt bizony kirabolták. A rablás azonban viszonylag kismértékű lehetett, bár Carter számításai szerint a leletek 60%-át elvitték a sírból, mégis nagyon sok minden megmaradt, de teljes összevisszaságban. A számítások szerint legalább kétszer behatoltak ebbe a sírba, és vittek el dolgokat, csupa olyan dolgot, ami hamar tönkre megy, tehát élelmiszereket, illatszereket, parfümöket, kisebb tárgyakat, olyan dolgokat, amiket hamar könnyen lehetett értékesíteni. Viszont úgy tűnik, hogy észre is vették ezeket a sírrablókat, tehát nem sokat garázdálkodhattak ott, mert utána újból lepecsételték és megpróbálták rendbe rakni a sírt. A sír kamrában Carterék nagy örömére, mikor az első ajtaját kinyitották a kápolnának, egy újabb ajtót találtak, ami viszont már eredeti, feltöretlen pecséttel volt lepecsételve, tehát tudhatták, hogy ide, ezen túl, ezen a ponton túl már nem jutottak el a sírrablók. Ennek ellenére nehéz munkájuk volt, ugyanis a második kápolna belsejében egy harmadik kápolnát találtak, a harmadik kápolna belsejében pedig egy negyedik kápolnát. Mindezek pedig nagyon szűk helyen helyezkedtek el, tehát rendkívül alapos, lassú, gondos munkával kellett szétszerelni a kápolnákat ahhoz, hogy tovább haladhassanak. A negyedik kápolnában tehát benne volt egy nagyon szép kő szarkofág, négy oldalán kiterjesztett szárnyakkal, tehát a karokhoz szárnyak csatlakoztak, négy istennő volt, a négy istennő Neit, Szelket, Ízis és Neftis védelmezte a szarkofágba zárt a halottat. Ez a halott pedig a szarkofágban koporsóban nyugodott, aranyozott fakoporsó volt legfelül, abban egy újabb aranyozott fakoporsó, majd ezen belül az utolsó már színaranyból készült koporsó következett. A koporsókat vásznakkal választották el egymástól, pontosabban mindegyik koporsót vászonba burkolták. A legalsó koporsó piros vászonban volt, de úgy volt beburkolva, hogy a fejet szabadon hagyták. A következő koporsó az egy sima, festetlen vászonba lett beburkolva, viszont a vászon és a koporsó közé növényeket helyeztek, tehát a halotti áldozatnak, a temetésnek a növényei voltak itt, és ezután következett a legfelső koporsó, amit egyszerűen csak megint vászonba helyeztek, és úgy raktak bele a szarkofágba. Miután idáig eljutottak, ezeket a koporsókat is végignézték, eközben a munka közben láthatták Carterék a falakat, és az ajtóval, a bejárattal szemben, amit, mint említettem, kibontani kellett, tehát nem lehetett kinyitni, hanem a falazást kellett elbontani, ezzel szemben fedezték föl azt a bizonyos jelenetet, amiről most szó van. Na most ezen a jeleneten tehát két személyt látunk. Az egyik személy, aki jobb oldalon van, karját fölemelve, jobb karját fölemelve egy érdekes, furcsa szerszámot tart. Ez a bizonyos szerszám az, amit Szetepnek nevezünk, és amivel a szájat megnyitotta a pap, akit Szemnek neveztek, tehát a Szempap. És ez a száj szolgált minden valószínűség szerint a száj kialakítására, a szobrok készítésekor természetesen nem csak a száját alakították vele ki, hanem más testrészeket is ezzel faragtak meg. Szintén megfigyelhetjük, hogy ez a szempap nem akármilyen öltözetben van, hanem egy párduc bőrt terített magára, és ez a párduc bőr, ez a szempapi viseletnek fontos része volt, a szájmegnyitás szertartását, nagy részét legalábbis ebben végezte a pap. Az elején volt egy másik, egy keni előke, amit előzőleg fölvett, de azt aztán át kellett venni, és amikor már a szoborhoz lépett, akkor bizony mindig ez az öltözet volt rajta. Ai esetében megfigyelhetjük azt is, hogy nem akármilyen fejdísze volt, hanem egy koronát viselt, amit egyébként hepesnek nevezünk, a harci koronának is, meg kék koronának is szoktak hívni, azért, mert valójában itt egy sisakról van szó, egy bőrből készült sisakról, amit rézlemezekkel, korongok formájában kivágott rézlemezekkel borítottak, és tulajdonképpen a célja az volt, hogy fölfogja a fegyvert, amivel a fáraónak a fejére akartak ütni. Mivel pedig fáraói korona volt, tehát ez kifejezetten a fáraó viselete volt, természetszerűleg a homlok fölött ott tekergett rajta a kígyó is, az ureuszt kígyó. Nem véletlen, hogy Ai az, aki a szájmegnyitás szertartását végzi, ezt a feladatot ugyanis a fáraók esetében az utódnak kellett elvégeznie, az ő feladatuk volt, elődjük szájának a megnyitása, a túlvilági öröklétre való fölkészítése. A szájmegnyitás pedig, hogyha megnézzük a másik alakot, aki Aival szemben áll, egy szobron történt, amelyik Oziris formájú, tehát Oziris-szá válva ábrázolja magát a halottat. Hogy szoborról van szó, azt a kis talapzat árulja el, amire ráállították. Maga a szobor mumia formájú, fehér vászonba van burkolva, és a szobornak a fején is ott van egy fehér korona, ez a fehér színű korona, ez Felső Egyiptom koronája. Senki sem gondolja azonban, hogy ebben az esetben Felső Egyiptomi koronát akartak ábrázolni, mivel a koronát két oldalt egy-egy structól szegélyezi. A két structól pedig a túlvilági ítéletre utal, ahol a kettős igazság csarnokában, a két structól csarnokában történt a szívnek a mérlegelése. Tehát nagyon gondosan, alaposan átgondolt jelenetről van szó, amelyik a lényegét ábrázolja egy nagyon hosszú, komoly, bizonyos esetekben több napig tartó szertartásnak. Van olyan forrásunk, amelyikből tudjuk, hogy 3 napig tartott, mire a szertartásnak a végére értek. Most azonban, mielőtt folytatnánk, egy kis zenét hallgatunk, és utána akkor magáról a szájmegnyitás szertartásáról fognak hallani. Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat a Kontakt Rádióban, a Fáraok Földjének Thotmesz művészeti magazinját. A Királyok Völgye 62-es számú sírjában járunk, mely Tutankhamennek készült, aki Echnatonnak volt a fia. Azt, hogy ki volt az anyja, nem tudjuk, jól lehet sokáig úgy tartották, hogy Kiának nevezték. Mióta azonban a Királyok Völgye 55-ös számú sírjában talált három múmiának a CT vizsgálatát elvégezték, azóta egy kicsit máshogy gondolunk erre, ugyanis ebben a sírban van egy úgynevezett idősebb hölgy, meg egy fiatalabb hölgy, akik közül az egyiket úgy gondolták, hogy Nofertiti lehet esetleg, vagy pedig fölmerült az, hogy Tutankhamennek az anyjáról lenne szó, ki a személyében. A mumia vizsgálatok alapján azonban sokkal valószínűbbnek tűnik, hogy az egyik hölgy, az idős hölgy, az Teje királyné volt, tehát Tutankhamennek a nagyanyja, harmadik Amenhotep fáraónak a felesége, a fiatalabb hölgy pedig feltételezések szerint Kiával azonos, biztosan nem Nofertiti volt, és nem mutat olyan szoros kapcsolatot Tutankhamennel, hogy az anyjának lehetne tartani. Volt azonban ebben a sírban egy férfi is, akit 25-40 éves életkor közé tesznek, és aki nagyon sok rokon vonást mutat Tutankhamennel, nem csak a vércsoportjuk egyezik meg, egyéb fizikális jegyek is teljesen azonosak, úgyhogy apa-fia vagy testvér-testvér kapcsolatot lehet feltételezni. Tehát rendkívül szorosak ezek a kapcsolatok. Erről a személyről tartották korábban, hogy Szemenkaré lenne. Ma sem lehet azt mondani, hogy biztosan nem volt ő, de ma, a mai ismereteink szerint valószínűbbnek tűnik, hogy Echnatonnal azonos. Bizonyosak azonban sajnos még mindig nem lehetünk benne, úgyhogy a kérdőjel az továbbra is fennáll. Tehát Tutankhamen sírjában járunk, és a sírban Áival találkoztunk, azzal az uralkodóval, aki Tutankhament követte a trónon, ezért is volt ő az, aki a szertartás, a szájmegnyitás szertartását végezte. Maga a sír rendkívül szokatlan alaprajzú, ami feltételezhetően azért lehetett, mert nem Tutankhamennek, tehát nem királynak szánták, hiszen Tutankhamen még nagyon fiatal volt, 18 év körüli, egyes antropológiai megközelítések szerint 17, mások 19 évesnek tartják, tehát mindenképpen nagyon fiatal volt, még nem számítottak a halálára, nem készült el számára még a sír. Éppen ezért egy éppen rendelkezésre álló, feltételezhetően kevésbé jelentős udvari személy számára készülő sírt vettek igénybe, és úgy tűnik, hogy a sírnak a folyosó és az előkamra, meg a mellékkamraként készített része lehetett meg, maga a sírkamra és az abból nyíló kincstár gyorsan a balzsamozás 70 napja alatt készülhetett el. Ezzel magyarázható az is, hogy csak a sírkamrába került festett díszítés. A többi helyre csak a felszerelést halmozták föl. Tehát a szájmegnyitás szertartása látható, amit van úgy, hogy egyetlen egy képbe sűrítenek, ebben az esetben az itt látható képet szokták ábrázolni, tehát azt a jelenetet, amikor a szempap ezt a szetep szerszámot a halott szobra vagy koporsója felé nyújtja, hogy ezzel tegye a túlvilági életre képessé, vagy pedig több jelenetben szép sorjában a szájmegnyitás szertartásának mind a 75 egységét bemutatták, vagy annak a nagyobb egységeit. Magának a szájmegnyitás szertartásának van egy ókori egyiptomi címe is, mégpedig a szájmegnyitás elvégzése En szobrán az aranyházban, miközben homokra van helyezve, arccal délre, csupaszon a földön, azon a napon, amikor a ruhái mögötte vannak. Négyszer mondani, tiszta, tiszta, En, mármint az En az a halottnak a személyét jelöli, az egyiptomiak maguk is mind, tehát a mi XY-unknak megfelelő, vagy En, régebben ennek megfelelő szót használták. Kiderül ebből a címből, hogy az ókori egyiptomiak alapvetően szobor szertartásként élték meg, egy olyan szobornak a készítéséről van tehát itt szó, ami a halottnak a túlvilági életét biztosította. A szertartásnak a legkorábbi, teljes, összefüggő jelenet sora az az újbirodalom korából származik, és többféle néven is nevezik. Az egyik az a vepet rá, tehát a szájnak a megnyitása, másik a ven rá, szintén a szájnak a megnyitását jelöli, Ez utóbbi a halottak könyvében inkább szokásos megnevezése, magában a szertartásban mind a kettő előfordul. Magát a szobor rituálét, tehát szobron és koporson végezték el elsősorban, bár megtalálható olyan is, ahol magán a múmián végezték. Az ábrázolások alapján azonban mégsem ez a jellemző. A címből kiderül az, hogy ezt nem akárhol végezték, hanem olyan helyen, ahol a homokra lehetett állítani a szobrot, továbbá ez a szobor csupasz volt, tehát nem volt fölöltöztetve, mert hogy a fölöltöztetés is hozzá tartozott a szertartáshoz. Az is kiderül a címből, hogy a tisztaság rendkívül fontos volt, hiszen az egyiptomiak, mint Hérodotosztól is tudjuk, a legtisztább népek közé tartoztak, náluk csak a líbiaiak voltak tisztábbak. Több különálló rituáléból állították össze, a szobor rituálé tehát rendkívül fontos benne, de ezen kívül áldozati rituálé, balzsamozási rituálé, természetesen temetési rituálé is van, az áldozati állat levágási rituáléja, illetőleg templomi liturgiáknak a szövegei is megtalálhatók benne, tehát egy rendkívül összetett, sokféle helyről, sokféle formában átvett elemekből állították össze. Ugyanakkor egy meghatározott rendszerint történt ez, tehát a 18. dinasztia korában, amikor a szertartás véglegesült, akkor ez meghatározott sorrendben történt, nem különböző formákban, ami arra utal, hogy az egyiptomiak egy hosszú, korábbi időszak folyamán már kanonizálták, csak ez az időszak olyan volt, amit nem jegyeztek le. Tehát feltételezhetően a második átmeneti kornak a vége felé kanonizálódott, hogy a 18. dinasztia korában már ez a kanonikus forma jelenjen meg. Egyébként a legkorábbi elemei a 4. dinasztia korától megtalálhatók szöveges formában, például Metennek a sírjában már említik a Vepetrá néven, és a későbbiek során egészen a római korig végig kísérhető megvolt ez a szertartás. A szövege gyakorlatilag változatlan volt, és archaikus jellegét mutatja, hogy kevés benne a mitológiai utalás. Tehát inkább cselekményeket írnak le, helyzeteket írnak le, és ugyanakkor mindezt régies kifejezésekkel teszik, tehát a stílusa is, a szókincse is ősi, régi szertartásra utal. Ezt alátámasztja, hogy a piramis szövegekben sok egységnek megtalálható a párhuzamos szöveghelye, de ez a kompozíció összeállítás csak a új birodalom korától fordul elő. A szájmegnyitási szertartásnak a szerkezete a következőképpen néz ki. Először van ugye a cím, ez az, amit föl is olvastam, majd utána következnek a tisztító szertartások, különböző anyagokkal végzik el ezeket a szobron, majd a szobor rituáléval folytatódik, amikor is a szempapot először fölébresztik, majd megjönnek a kézművesek, őket is bemutatják, majd átöltözik a szempap, fölveszi azt a párduc bőrt, amivel a szertartások során jellemzően ábrázolták, előtte egyébként egy másik ruha volt rajta, a vállára vetett ruhadarab, amit Keninek neveznek, Keni előke, tehát ez cseréli le a párduc bőrre. Mielőtt ez megtörténik, alszik, elmondja, hogy mit lát az álmában. Tehát átöltözés után bevezetik a szempapot oda, ahol a szobor van, áldozati állatot vágnak le, az áldozati állatnak a combja az, amit aztán be fognak majd mutatni áldozatként, tehát csak a combját vágják le. Érdekes módon van olyan sírfestmény, ahol egy kis borjú látható, három lábbal, mert a negyedik lábát a combjával együtt éppen levágták és mutatják be az áldozatnak, és ez is egy halotti jelenethez tartozik, tehát úgy néz ki, mintha a szájmegnyitási szertartásnak a részeként végeznék. Tehát a comb átadása után következik az első szájmegnyitási szertartás, itt bemutatják a különböző eszközöket is, majd megtisztítják a szájat, és különböző tárgyakat adnak át, olyan tárgyakat, amik fontosak a szájmegnyitás szertartásához is, és ezután kivezetik a szerető fiút a műhelyből. Újabb áldozatok és újabb tisztító szertartások következnek, ezúttal a tömjénezés, a füstölés is fontos szerepet tölt be, és jönnek a ruhák és ékességek, amikkel ellátják a szobrot, vagyis hogy valójában a halottat ilyen formában. de nem csak felöltöztetik, hanem olajokkal, kenőcsökkel is bekenik, sőt, még sminket is kap a szobor, és ezzel a halott mind a két félét, a fekete galenitet, amit ugye mezdemetnek neveztek az egyiptomiak, és a zöldet, ami malahit volt, és ami az oádzsum névre hallgatott az ókori Egyiptomban, ezt uralkodói szimbólumok átadása követte. Tehát eredetileg ebből is látszik, hogy ez a szertartás kizárólag az uralkodók számára szolgált. Egyébként az, hogy a szertartáson a szempap és a heriheb, vagyis a felolvasópap mellett a szemel, a barát is szerepelt, az is jelez, hiszen ez egy kifejezett udvari méltóság volt, ugyanúgy, mint a kamarás is. Tehát eredetileg királyok számára készült, de tudjuk, sírokban nagyon gyakori magánszemélyeknél is, tehát magánembereknél is elvégezték a szájmegnyitás szertartását. Visszatérve tehát az uralkodói szimbólumok átadása után újabb füstölés és libáció következik, vagyis egy olyan tisztító szertartás, ahol tömjént füstöltek, tömjént égettek, és tiszta vizet folyattak rá, majd áldozatok bemutatása következik, nagyon sokféle áldozatot kapott, nagyon bőségesen, és ezt követi egy újabb áldozat, most Ré Harachti istennek, külön kifejezetten neki, ez 18. dinasztiai eredetre utal, majd ezt a lakomán résztvevő isteneknek a megszólítása követi, illetőleg újabb száj megnyitási szöveg, majd a szobor szállítása, tehát jelzi ez, hogy ezután helyezték el a szobrot a kápolnába, 9 szemernek, tehát 9 barátnak kellett ezt a műveletet elvégezni, és következik az utolsó, a szoborszállítás után a záró mondás, a 75. mondás, ami az egészet lezárja. Ezzel mi is lezárjuk ezt az egységet, és egy kis zenét hallgatunk. tehát a szájmegnyitás szertartásáról beszélünk itt a Kontakt Rádiónak, a Fáraok Földjén című műsorának Totmesz művészeti műhelyében. Ott tartottunk, hogy a szájmegnyitás szertartása a 18. dinasztia korában alakult ki abban a formában, amiben gyakorlatilag szinte változatlanul a római korig megőrizték az egyiptomiak, és amelyet eredetileg királyok számára készítettek, amire utal az, hogy olyan tárgyak szerepelnek benne, amik királyokhoz kapcsolódnak, és olyan személyek, akik a királyi udvarhoz kapcsolódnak. Beszéltünk a szemerről, a barátról, ugye az egyetlen barát az már az óbirodalom óta ismert, jól ismert és nagyon komoly udvari rang volt, ami a későbbiek során tiszteletbeli rangá változott át. Volt a Heriheb, aki a felolvasó pap, ő bárhol szerepelhetett, nevéből is egyértelmű, hogy ő az, aki a papirus tekercsről felolvasta az ünnepi szertartások szövegét. A Heb az ugye ünnepet jelent az ókori Egyiptomban, tehát ebből is látszik, hogy az ünnepi szövegeknek, az ünnephez kapcsolódó hosszabb, terjedelmesebb rituáléknak az ismerője volt. Volt a Szempap, amit nem tudunk etimologizálni, de jellemzően a párduc bőrben jelent meg, mint amiben itt is. Ezen kívül azonban még szerepelt az Inihenet, vagyis a kamarás is, és szerepelt az Ini-Isz, vagyis a raktárnok is. Ezekben a szövegekben a raktárnok a királyi kincstárnak, elsősorban ékszereket, kenőcsöket tartalmazó részlegének volt a vezetője. De szerepel a Repát is, aki kormányzó volt. Természetesen olyan személyek is szerepelnek, akik máskor is, Száef Meref, vagyis a szerető fia, Hemnétyer, vagyis a főpap is előfordul. Ezen kívül vannak a kézművesek, a kézműveseknél nagyon érdekes, mert vannak a genuti vagy kesztiu névre hallgató általános kézműves megjelölések mellett általában valamilyen más kiegészítők, van a tut, vagyis a szobor, képmás, tehát ez a szoborfaragó kézműves. Vannak aztán olyan kézművesek, akiket valószínűleg csontfaragóknak nevezhetünk, vannak olyanok, akik edényeket készítik, tehát edénycsiszolók lehetnek, illetőleg van olyan, akit a baltával együtt ábrázoltak, tehát ez lehetett az ő legfontosabb eszköze. Szerepel természetesen a mészáros is, hiszen, mint hallottuk, itt az áldozati állatot, marhát le kellett vágni. Megjegyzem, a marhánál nem mindegy, hogy milyen marhát használtak, mert meg volt határozva, hogy mikor milyen marhát kell használni, volt a Negeu marha, a Ziau marha, illetőleg a Seser marha is szerepelt, tehát meg mindig meg volt adva, hogy hol milyen marha voltak, amit le kellett vágni, de ezen kívül volt olyan rész, ahol kecske áldozatot mutattak be, levágott fejjel kellett, tehát aminek le van vágva a feje, és egyébként lúd is volt vele együtt, aminek le volt vágva a feje, és amit szintén feláldoztak. No, az eszközök között pedig a szájmegnyitás szertartását, tehát ezzel a szetep eszközzel végezték, de ezen kívül szerepelt még a peszeskef, amit szintén az óbirodalom óta ismerünk, amulett formájában is előfordult, halfarokkésnek szokták mondani, ugyanis két egymásnak háttal álló kés formából áll, ami halfarok alakot követ. Maga a neve feltételezhetően a kefetet, ez sajnos nem tudjuk, hogy mi, felosztó, ketté szelő, tehát mindenképpen valamilyen módon a két egységre osztással állt kapcsolatban. Bizonyos feltételezések szerint a kefet az egy süteményfajta, és süteményt, valamilyen különleges süteményt osztottak föl vele. Ezzel kapcsolatban még csak érdekességként jelzem, hogy a szokálisz koronához hasonló formában szokták néha ezekben a késői időkben ábrázolni, tehát két structollá alakították, és egy napkorongot helyeztek el közéjük, ami azt jelzi, hogy maguk az egyiptomiak sem tudták már, hogy valójában mik is ezek a szerszámok. A következő szerszám a Nétyerpi, az szintén egy szobrász szerszám volt, majd van egy Nua nevű szerszám is, amit Anubishoz kapcsolnak, van egy Dua Ver, meg egy Dun A, ezek valamilyen vésők lehettek, van a Ver Hekau, vagyis a nagy varázslatú szerszám, ez a vésőkkel együtt fordul elő. Érdekes módon az új, az aranyból készült új, az is egy ilyen szerszám. Volt egy medzsedefet, ami fémből készült, vagy ébenfa is lehetett, ez is valamilyen vésőszerűség. a Medzsát szintén az volt, illetőleg volt egy Abet nevű valami is, amiről Otto feltételezi, hogy ez egy csiszolókő lehetett, de használtak kendőt is, a nemes kendőt, illetőleg a structól is a szerszámok között szerepelt, és nem egyszerűen csak lerajzolták a formát, hanem ki is írták, hogy a strucnak, a niúnak a sutja, vagyis a tolla. A helyszín, mint arról szó volt, volt a het nub, vagyis a műhely, a het bed, vagyis a tisztító hely, ami a nátronról kapta a nevét, az uszehet, az áldozati csarnok, és szerepelt még a hedzs, vagyis a fehér kápolna. Az ábrázolások alapján mindez a sír előtt történt, tehát a homokon így valósult meg. Nagyon sok kép és szövegvariáció fönnmaradt, bár a szövegeknél ez a variáció, ez azt jelenti, hogy ugyanazt különbözőképpen mondták el, ilyen-olyan apró részletben változtattak, de a lényeg az egyes jeleneteknek nem különbözik egymástól. A képekkel kapcsolatban pedig azt lehet elmondani, hogy alapvetően négy fajta képi megjelenítési séma volt. Volt olyan, ami részletekbe menően aprólékosan mutatta be valamennyi jelenetet, és volt olyan, amelyik csak jelzésszerűen egy-egy részletet, vagy csak egyetlen egy képet ragadott ki, feltételezhetően helyszüke miatt, és az ez a bizonyos száj felé, ahogy nyúlt a szempap ezzel a szetep szerszámmal. A szövegekkel kapcsolatban érdekes az is, hogy vannak olyan részek, ahol van cím, utasítás és ráolvasás. Tehát nagyon jól látszik egyfajta dramatikus forgatókönyv jelleg, hogy ezt a szöveget, ezt valóban arra szánták, hogy ennek alapján, mint egy forgatókönyv alapján elő tudják adni magát a jelenetet. Tehát a teljes és a rövidített változaton kívül volt olyan, ahol nem a koporsót vagy a szobrot ábrázolták, hanem magát a sír tulajdonost, amit ült, előfordul az is, hogy állt, illetőleg van olyan, ahol élő személyként jelenik meg a koporsó vagy a szobor. Az sem mellékes, hogy hol találhatók meg ezek a jelenetek. Mint említettem, a legtöbb sírból került elő, Tutankhamennek is a sírjában ábrázolták, de előfordul természetesen a rövidített változat Useptiken is, és szívskarabeuszokon is, hiszen azokon is elvégezték, és a későkori templomokon is az Isten képmásokkal kapcsolatban megtalálható. Azt is tudjuk, hogy szent állatok temetkezésekor is elhangzott, például Ápiszbikának a temetésekor. A templomok esetében elsősorban Ptolemaiosz-kori templomokról van szó, és Veprának nevezik itt. Az Edfui templomban több helyen is előfordul, de Denderában is megtalálható. És megtalálható Karnakban, a múlt templomhoz kapcsolódó egyik templomban, egy nagyon érdekes új funkciójában, az újszülött Istennek a ceremóniájaként, tehát a születés után következik ez a bizonyos vepetrá, és azt a körülmetélés követi. Ez az átértelmezését mutatja, hogy egy kicsit a késői korban megváltozott a jelentése, a szájnak a megnyitása a születés napján történt. Most egy kicsit kóstoljunk bele a szövegébe. Mindjárt az elején, amikor a tisztító szertartás van, második passzus, tehát a cím után így hangzik, hogy szem, mármint az utasítás, hogy a szem végzi, négyszer körbejárni, négy vizes nemeszet edénnyel. A Heriheb mondása négyszer, tiszta, tiszta, és a halottnak a neve. Tisztaságot Horus tisztasága, és megfordítva. Tisztaságot Szét tisztasága, és megfordítva. Tisztaságot Tot tisztasága, és megfordítva. Tisztaságot Dunanui tisztasága, és megfordítva. Mondás, fogadd fejedet, egyesítsd magadnak a csontokat, mondja Geb. Tot, egyesítsd őt, hogy elpusztuljon, ami rossz benne. Hogy elpusztuljon, ami rossz benne. Vagy nézzük egy kicsit később, a 23-as passzus Ottónak a beosztása alapján, megint az utasítással kezdődik, szem, jelt adni a felső egyiptomi Hinnega marhának, mészáros, rászállni, kioldani a combját, kivenni a szívét, a nagy dzseretmadár beszéde a fülébe, ajkaid azok, amik ezt tették ellened, kinyílik a szád, kecske odahozatala, fejének levágása, szemenlúd odahozatala, fejének levágása. A Heriheb mondása, megragadtam neked, hozom hozzá ellenségeidet, miközben hordoz téged, és karjai rajta vannak. Egészen megöltem neked, ne közeledj ehhez az Istenhez. 24-es. Mondás. Mészáros, a comb átadása a Helihernek, a szívé a Szemernek. Akkor a szív a Szemernél van, a comb a Helihernél van. Közelednek vele. A szív és a comb elhelyezése a földön, En előtt. Mondás. Ó, En! Ó, halott! Elhelyezése a földön, a halott előtt. Mondás. Ó, halott! Vedd magadhoz azt, amit a Hórusz szem. Hozom neked a szívet, ami benne volt, ennek az Istennek a közelében. Odahozom neked a kecskét, aminek a fejét levágták. Odahozom neked a szemelludat, aminek a fejét levágták. Tehát ez az áldozati rész, amikor a combnak az eláldozásáról van szó, a Dzseret madár, ami Ízisznek és Neftisznek a formája lehetett, a sólyomhoz hasonló kányáról van itt szó, fülébe súgja a marhának, a Negaum hím marhának, felső egyiptomi marhának, hogy az ajkaid azok, amik ezt tették ellened. Itt egy mitoszra utal, a Horusz és Szét történetében olvasható az a részlet, amikor Ízisz kányává változva egy fán várja Szétet, elmondja a saját történetét egy kicsit átalakítva, és megkérdi Szétet, hogy szerinte ilyenkor mit lehet tenni, kinek van igaza, és Szét neki ad igazat, nem tudja, hogy saját magával szemben. Erre a mítoszra utalnak itt, ennek a büntetését hajtják végre ebben az esetben. Vagy nézzünk egy másik részt, az utasítás hogyan hangzik. Szem, venni a verhekáú eszközt, megnyitni a halott száját és szemeit. Mondás. Ó, halott! Milyen a szád? Szádat csontjaidhoz illesztettem. Ó, halott! Emeld magadra nútot! Hórusz megragadta őt, mint diadémját. Szét megragadta őt, mint diadémját. A fejedből jött elő. Elhozta neked valamennyi Istent, hogy megmentsed őket, hogy életben tartsad őket. Te lettél az erődben. Te gyakorlod az életvédelmedet velük együtt, a halott számára. Ne hagyd, hogy meghalljon. Te lettél valamennyi Isten kálelke. Megjelentél, mint felső és alsó Egyiptom királya, és hatalmad van valamennyi Isten felett, a kálelkükkel együtt. Ó, Sú, Átum fia, ez itt a halott. Ha ő él, te is élsz. Az erősség a tiéd, Sú. A tekintély a tiéd, Sú. A magasság a tiéd, Sú. A hatalom a tiéd, Sú. Gyakorlod az életvédelmet a halott érdekében. Legyen védelmed mögötte az életért, hogy ne halljon meg, mármint az örök élet számára. Halott, Hórusz megnyitotta neked a szádat, megnyitotta neked mindkét szemed. A négyerti eszközzel, a verhekáú eszközzel, amivel valamennyi Isten száját megnyitják. Mondás, négyszer mondani, Atyám, 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 atyám. Tehát nagyon sokféle szöveg található meg benne, az említett okokból kifolyólag. Vagy például nézzük az 57-es mondást, ez az Amesz jogaroknak az odanyújtásáról szól, tehát megint egy királyi jogarról van szó. Ebben például azt olvashatjuk, hogy a Herihem mondása, Szem, a Menu adása. Ó, halott, Hórusz az, Átum fia, és Snúmé, az Istenek alkotójáé. Tiéd a szád, megvan nyitva neked a szád, megvan alapítva a szád. Megvan nyitva a szemed, hogy láss vele. Felnyitva vannak neked a füleid, hogy hallj velük. Úgy jön az illatod, mint a nagy varázslatúé. Még egy egységet felolvasok, mégpedig azt az egységet, ami a végén hangzik el, és aminek az az érdekessége, szinte mint egy záróaktus, hogy eltüntesse a nyomokat. Mert hogy úgy kell eltüntetni a nyomokat, hogy a lábnyomokat is eltüntessék, elsöpörjék, és közben van egy mondás, amit mondani kell. ez pedig a 70-es egység, annak is a C, tehát az utolsó része, a lábnyom eltüntetése. Mondás. Oda vitték Tot anyjához. Karjai atyán vannak, mármint, hogy a szobrot elhelyezték a helyére. Levágják Ptah minden ellenségét, aki belépett, hogy az áldozatot elrabolja. Ó, halott, ellenséged, aki el akarja venni áldozatod, nem tudjuk, mi történik vele, de minden esetre széttel kapcsolatos dologról van szó. Az ő áldozat nevében. Illatotok, istenek! Izzadságotok, istennők! Ez az isteni méz. Az isteni méz ebben a templomban. Áldoznak neked, nem térhetsz ki. Jön, aki az áldozatodat elvégzi. Mint az áldozatod, neked ez az Isten áldozat. Vedd magadhoz, hiszen tiszta. A karjaidra. A hórus szem neked adatik. Kétszer. Többször szerepelt a hórus szem, erre még egy pillanatra kitérnék, mielőtt befejezzük a műsort. A hórus szem, vagyis az udzsát, az ép szem, ez helyettesítette, ez jelképezte, ez szimbolizálta az áldozatot, illetőleg ez szimbolizált minden jó dolgot ebben a szertartásban, és a korábbi szertartásokban is, egészen az óbirodalom óta, hiszen az épszem, hóruszem vagy részeme már a piramis szövegekben is, az áldozatnak is, meg a védelemnek is a kifejezője lehetett. Ezzel időnk lejárt, búcsúzom kedves hallgatóinktól, jövőre ismét találkozunk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. Műsorvezető dr. Győri Hedvig.